Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggá avatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. Első alkalommal szervezte meg Magyarországon is ökumenikus képzési hétvégéjét a Sömönöv közösség. A február 28-a és március 1-e között Zugligeten tartott alkalmon a Lelkiségi Mozgalom Magyarországi missziójának tagjai vettek részt. A képzés első napján Miguel Desjardin, a Sömönöv közösség papja, a francia püspöki konferencia keresztények egységével foglalkozó szolgálatának igazgatója tartott előadást. Prezentációjának első részében áttekintette az elmúlt 2000 év nagyobb szakadásait a keresztény egyházak között és azok okait. Ahogy Miguel atya elmondta, azért van szükség arra, hogy lássuk, hogy miért történtek a szakadások, mert most is ezen kérdések mentén tudunk elindulni egymás és az egymással való kiengesztelődés felé. Ezután kerekasztal beszélgetéssel folytatódott a program, a hétvége pedig szentmisével és közös imádsággal zárult. Március 2-ától fokozatosan foglalja el az egy vagy két ágyas szobáját a Csillaházi Páty Integrált Intézmény új támogatott lakhatást nyújtó házában, az a 11 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékossággal élő felnőtt lakó, akik eddig a Máltai Szeretett Szolgálat Közép-Magyarországi régiójának Pátyi, Monori, Tököli és Budaörsi nappali ellátó intézményeibe jártak. Gyárfás Erzsébet a Csillaháza Integrált Intézmény vezetője örömmel mesélte, mennyire elfogadták egymást a leendő lakók, és mennyire örültek egymásnak. Olyan emberek ők, akikkel már sokat foglalkoztak a máltai intézményekben, és látszik rajtuk az a sok munka is, amit a család és a szakemberek segítségével végeztek. Semmilyen paktumot nem kötök, semmilyen kiegyezés nem lesz, le fogjuk őket verni, az olajblokádot le fogjuk törni, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a gazdasági évnyitó 2026 című rendezvényen Budapesten. A kormányfő úgy fogalmazott, győzni fogunk és erőből fogunk győzni. Hangsúlyozta, rá fogják kényszeríteni az ukránokat, hogy indítsák újra a szállításokat. Nem üzlettel, nem megegyezéssel, nem kiegyezéssel, hanem erőből fogjuk elérni. Hozzáfűzte, katonai erő nincs hozzá, ez nem szerepel a tervek között, de vannak politikai és pénzügyi eszközeik, és ezzel rá fogják őket szorítani, feltétel nélkül és hamarosan, hogy újra nyissák a barátságkőolajvezetéket, és teljesítsék azt a szerződéses kötelezettségüket, amelyet tartalmaz az Ukrán Uniós Társulási Szerződés. 700 munkahelyet tesz biztossá Pápán az Astotec Automotive Hungary BT 3,6 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházása, közölte a kormány szóvivő a kormányinfón. Vitális Eszter hozzátette, a beruházást a kormány 825 millió forinttal támogatta. A kormány szóvivő azt is ismertette, hogy a haszonállat eledelek gyártásával foglalkozó Gabért Takarmány Kft. 2 milliárd forint értékű beruházást hajt végre Mezőlakon, amelyhez az állam 140 millió forint támogatást biztosít. A 100%-ban magyar tulajdonú vállalat beszállítóinak 90%-a magyar partner, az új kapacitás pedig elsősorban a belföldi piac ellátását erősíti majd. Most az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés gomoly felhővel. Az északkeleti tájak fölé Fátyol felhőzet érkezik estére, gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, északkeleten alakulhatnak ki élénklökések. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolája iskola rádiósai nevében. Az elkövetkezendő percekben intézményünk főigazgatójával, Gaszmárné Tímán Ezinával beszélgetünk a 2025-2026-os tanév első fél évéről. Majd ezt követően bemutatkoznak iskolánk tanórán kívüli foglalkozásai, a minisztráns és ökoszakkör. Kérem, tartsanak velünk!
Az elkövetkezendő percekben Gaszpárné Tilman Edina főigazgatóasszonnyal a 2025-2026-os tanév első fél évéről beszélgetek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A tanév elején megtörtént a nagy intézményi összevonás. A Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum, a Szent Kinga tagovoda és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola szeptembertől egy intézményként működik. Mi előzte meg ezt a folyamatot?
Valóban szeptember 1-től az intézményünk, Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda névvel működik, és megtörtént egy olyan intézményi összevonás, amit egy előkészítő folyamat előzött meg. Ugye az elmúlt tanévben nyilván a fenntartó tájékoztatta az intézményt arról, hogy ez a terve, és ugye a jogszabályoknak megfelelően ezt egy ilyen előkészítő munka előzte meg, amely tájékoztatást kívánt, hogy a szülőket, a dolgozói közösséget, a diák önkormányzat tagjait egyaránt lássuk el információkkal, illetve a felmerülő kérdésekre válaszoljunk, és gyakorlatilag véleménynyilvánítási joguk volt ezeknek a közösségeknek. Úgyhogy a támogatása minden intézményegység szülői közösségének, diák közösségének megvolt, úgyhogy így tulajdonképpen szeptembertől egy nagy közös intézményként kezdtük meg az életünket. Gyakorlatilag számomra nem volt ez újdonság, hiszen 9 évvel ezelőtt már a Bolyai János Katolikus Általános Iskola vezetőjeként erre az intézményegységre adódott rálátásom, és gyakorlatilag az elmúlt évek alatt lehetőségem nyílt rálátni a gimnáziumi technikumi képzésre, az általános iskolai képzésre, illetve az óvodai nevelésre is, úgyhogy az összevonás az nem kis kihívást jelentett számunkra, de úgy gondolom, hogy minden területre volt rálátásom, és gyakorlatilag azokkal a közvetlen engem segítő vezető kollégákkal folytattuk vezetői csapatban a közös munkát, akikkel előtte is elkezdtük.
Hogyan kapcsolódnak össze az intézmények a szakmai munkában és a hétköznapokban?
Ugye itt közvetlenül az óvoda általános iskola, illetve az általános iskola és gimnázium technikum szakmai együttműködéséről lehet beszélni, mind a mellett, hogy természetesen mind a három szint kapcsolódik egymáshoz, és segítjük egymás munkáját. Az óvoda és az általános iskola együttműködése is nagyon fontos, hiszen nyilván az a cél, hogy a Szent Kingatag óvodából azok a gyerekek, akik ebben a keresztény értékrendben részesülnek még a magas színvonalú szakmai fejlesztő munka mellett, azok tudják folytatni ezt a fajta utat, ez emellett az értékrend mellett az általános iskolánkban. Innen az általános iskolából a tanítónénik járnak át azokhoz a gyerekekhez, akik kezdik szeptemberben majd az iskolát, és folyamatosan heti rendszerességgel foglalkoznak velük. Nyilván azért ennek fontos, lényeges eleme az, hogy fejlesztik őket. Az iskola előkészítő foglalkozás amellett, amit az óvónők is végeznek, de azért, hogy egy személyes kötődés is alakul ki a leendő tanítónénik és az óvodás gyerekek között. Emellett nagyon-nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert a teljes nagy intézményben hát elmondhatjuk magunkról, amit nagyon sokan nem, illetve nem hiszem, hogy van Magyarországon még olyan intézmény, ahol 4 gyógypedagógus az, aki házon belül tudja segíteni akármelyik intézményegységben a gyerekeknek a fejlődését. Ebből a 4-ből egy fő logopédus, illetve van olyan is, aki mozgásterapeutaként tudja szakmailag segíteni már óvodáskortól a gyerekeknek a fejlődését. És hát ugye nagyon nagy ajándék, hogy ez a fajta fejlesztő munka, ez ha szükséges, akkor az általános iskola falain belül is tud folytatódni, amikor már a gyerekek ide kerülnek az általános iskolába. De a gimnázium és technikummal az általános iskola együttműködése, ugye ez az egység van középen, tehát lefelé és fölfelé is szoros kapcsolatot szorgalmazunk nyilván. Továbbtanulás érdekében felvételi előkészítőket szervezünk, a 7.-8. szülői tájékoztatók, a diákok tájékoztatója osztályfőnöki órákon. Ez természetesen folyamatos, és hát ezen túl olyan szakmai programokat próbálunk a gyerekek számára szervezni, amelyekkel keresztül jobban belelátnak a középiskolának a működésébe. A gimnázium nemzeti tehetségprogram által kiírt pályázaton nyert több mint 3 millió forintos összeget, és a megvalósítás során már az általános iskolai korosztályt is bevonjuk a közös szakmai munkába, és lehet, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy a biológia vagy akár más tagozatunkra érkezzenek. És nagyon népszerű a gimnáziumban a Honvéd Kadét program, és szenzációs eredményekkel rendelkezünk, hiszen 5. éve a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulóját az országos haditorna versenynek a Bocska is csapat nyeri meg, és már 5. éve képviselik a vármegyét az országos szintű megmérettetésen, és úgy gondolom, hogy azok mellett a tradicionális, kimondottan speciális katonai képzés biztosító intézmények mellett, akik nem olyan infrastruktúrával rendelkeznek, mint mi, hanem nyilván erre fókuszálják az intézményi környezetet, tehát azok mellett mi rendszeresen az első 8-10 helyezett között vagyunk, úgyhogy nagyon népszerű ez a programunk, és például betekintést nyerhetnek az általános iskolások azáltal, hogy szervezünk nekik ilyen mini országos haditorna verseny például, ahol az ő szintjükön nyilván egyszerű feladatokkal, de belekóstolhatnak ebbe a világba. Úgyhogy lehetőség adódik 3 éves kortól 18-19 éves korig, ami szakmai munkánknak az előnyeit, illetve úgy gondolom, hogy annak a szemléletnek az előnyeit élvezni, ami a szolgáló szeretetről szól, hogy odafigyelünk a gyereknek nem csak a szellemi, a fizikai fejlődésére, hanem a lelki növekedésére is. A hétköznapok, a kötetlen időtöltés nyilván összekapcsolódik az életünk, és nem csak ilyen kimondottan nevelés-oktatás terén közös programokról beszélhetünk, hanem itt az óvodások ellátogattak Szent Miklós napján az általános iskolába, vagy Szent Márton napján, vagy karácsony előtt a betlehemest megnézték, de ugyanakkor az általános iskolások is átlátogatnak az óvodába egy-egy mese előadás. Összekapcsolódik ilyen módon is az életünk, illetve az általános iskolások, illetve a gimisek élete is összekapcsolódik, mert az általános iskolások részt vesznek a jótékonysági focikupán, ugye kiemelt cél a teremtésvédelmi tevékenység, és hogy ezt tartsuk fontosnak, hogy átadjuk a ránk bízottaknak, úgyhogy ezt is nagy intézményi szinten szervezünk teremtésvédelmi programokat, vagy akár adventi időszakban programokat, tehát más úton is megtaláljuk az összekapcsolódásra a lehetőséget. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy az intézményegységek szakmailag önállóan működnek. Nyilván megvannak azok a pontok, ahol a gyerekek életében ott van az összekapcsolódás, hogy a felnőttek életében vannak közös szakmai megbeszélések. Volt már nagy közös intézményi lelki gyakorlatunk, közös nagy karácsonyi vacsoránk volt, illetve előtte lelki gyakorlat, amit Marosi Balázs atya tartott és indított el bennünket az ünnep felé vezető úton. És hát az igazság, hogy összekapcsolódunk úgy gondolom a szabad időtöltésben és a kikapcsolódásban is, amit én nagyon fontosnak tartok.
Honnan tud főigazgatóasszony ehhez a munkához erőt meríteni?
Hát hatalmas nagy feladat egy ilyen komplex intézményt vezetni, átlátni a mindennapi életet, szervezni. Nagy segítségemre van Reményi Szabolcs kollégám, Szabóné Drozda Orsolya kollégám, illetve Tarnóczy Erzsébet, aki a középiskola, az általános iskola, illetve az óvodai egységért felelős vezető, és ugye a mellettük álló helyettesek nagyon sokat segítenek, és a közös gondolkodás mellett oda teszik azt a felelősségteljes munkát, ami úgy gondolom, hogy szükséges ahhoz, hogy jól tudjunk együttműködni is, és egy jó intézményt vezessünk. Én egy kitartó embernek tartom magam, aki a jó Istenbe vetett hittel éli a mindennapjait, és ahogy Mici Mackó mondja, hogy minden hepe után hupa jön, nincs élet
nehézségek nélkül, és nincs munkanehézségek nélkül. És Szarvas Péter atya tanított meg arra, hogy mindent ki kell imádkozni, és tudom, hogy ez így van. Kitartónak kell lenni, és nem meginogni, és akkor ott van az a támogatás, amit onnan kapunk, ahonnan mindig számíthatunk a segítségre. Illetve az, ami segít, meg erőt ad, az nyilván a gyerekek között lenni, a kollégák között lenni, együtt dolgozni, alkotni, létrehozni, és a sikernek együtt örülni. Azért én csak pedagógus vagyok, nagyon szeretek a gyerekek között lenni, és onnan erőt meríteni. Matematika, kémia, hittan szakos vagyok, és emellett még ének. És a zene az nagyon sokat segít abban, hogy közel kerüljünk egymáshoz, felnőttek vagy gyerekek. A gimnáziumi egységben vezetem az énekkart, illetve vezetek egy olyan zenekart, amelyben pedagógusok, diákok vannak, gitárosok, dobos, illetve jó magam zongorázom. És akár lelki percek alkalmával, akár egyházi ünnepek alkalmával az iskola falai között is szolgálunk, de minden második vasárnap a hónapban a Munkás Szent József templomban 9:30-kor kezdődő Szent Misén gitáros szolgálatot adunk. Úgyhogy számomra ez hatalmas nagy energiát ad, és fárasztó, azt kell, hogy mondjam, hogy fárasztó, de ez az a fáradtság, ami nekem erőt és sok energiát ad. Nyilván még mindamellett a szakmai siker mellett, amelyet a kollégáim érnek el, a versenyeredmények, a hétköznapi programok, a szülőkkel való együttműködés, a nyelvvizsgák, a felvételik sikere mind-mind erőt adnak, hogy van értelme annak, amit csinálunk, de ez egy teljesen más jellegű erőforrás, amikor a Jóistennek szolgálunk és őt dicsőítjük együtt.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Most pedig Boros István tanár úr bemutatja a minisztráns szakkört.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Az a házad otthonunk, Úrunk Jézus, itt vagyunk, hogy szolgáljunk oltárodnál, téged, aki megváltottál. Magasztalja nevedet, szívünkben a szeretet, meg ne bántsunk soha többé, tégy minket hű gyermekeddé, ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Boros István vagyok, történelem földrajzszakos pedagógus és katekéta lelkipásztori munkatárs. Akik a segítségemre lesznek ezen a beszélgetésen, Cippel Csenge, Hollókai Lilien és Szaszák Liza. Vallásos családba születtem, így édesanyámnak köszönhetően már kisgyermekkorom óta járok templomba. A Jóisten hívására igent mondva közel 40 éve vagyok az oltár közvetlen közelében minisztránsként. 10 éve tanítok a Bórai János Katolikus Általános Iskolába, ahol megismerve a tanulókat, éreztem, hogy közelebb kell vinni őket Jézus Krisztushoz. Igény van bennük jobban megismerni vallásunk gyakorlatilasabb részét is. Emlékszem, 4 évvel ezelőtt kaptam egy elsős hittancsoportot, akik még kezdetben nem tudtam mit kezdeni, hisz a felsősökhöz voltam hozzászokva. Nagyon serfes, de rendkívül érdeklődőek voltak. Mai napig is azok. Történt, hogy láttak engem és idősebb társaikat Szent Misén oltárszolgálatot teljesíteni. A következő hittanórán megkérdezték, hogy mit csinálunk ott a fehér ruhában az atya mellett. Elmondtam, hogy minisztrálunk.
Lehetne nekünk is?
Természetesen. Így indult el az első minisztrál szakkör egy marokni csapattal, fiúkkal, lányokkal vegyesen. A célom az volt, hogy gyakorlatban legyenek otthon a szolgálatban. Elvittem őket a Szerencsi Kisboldogasszony templomba, ami 2 perc járásnyira van az iskolától. Beléptünk a templomba, keresztvetés, térdhajtás, és tovább mentünk a templomon. Szent tér, térdhajtás.
És amikor elsőként léptünk be a most már tudjuk szekrestyébe.
Megismertük Valika nénit, aki nagyon aranyosan köszöntött minket. Mindörökké, ámen.
Elmagyaráztam, hogy mindennek megvan a helye. Húzós csengő, térdhajtás az oltár felé, beállás, leülés, mindenki a saját helyére.
Amikor Boros tanár bácsi mondta, hogy meg lehet húzni a csengőt, mindenki azt szerette volna. Meghúzni a Szent Misét jelző csengőt. Mindenki kipróbálhatta. Nagyon jó érzés volt, hogy az én csengő szomra kezdődik a Szent Mise.
Áldozati liturgia. Az adományok oltárra vitele és a szolgálat az áldozatot bemutató pap keze alá szintén izgalmas feladatnak bizonyult a diákoknak. Egyszerre megtanulni és kézbe fogni a paténát, kelyhet, a kancsókat nagy élményt nyújtott a gyerekeknek.
A minisztrán szakkörön elsajátítottak alapján már tudtam, mikor kell bort és vizet adni az atya kezébe, és utána a kézmosás milyen műveletekkel jár.
Rossz idő esetén az iskola kápolnájába tartottam a szakkört. Így már sokkal rutinusabban tudnak minisztrálni az osztálymisék alkalmával. Céljaink között volt, hogy az alsó tagozat minden év folyamán legyenek minisztráns szakkörösök. Mára sikerült elérni, hogy minden osztályból vannak, akik szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. Elértem, amit szerettem volna. A nagyobb testvér hozza a kisebb testvért, ő pedig a barátokat, barátnőket. Így az évek folyamán egyre többen lettünk. Jó érzés nem csak nekem, hanem az intézmény vezetőinek, szülőknek, Balázs atyának, hogy vasárnaponként egyre több minisztráns tesz szolgálatot az oltárnál. Amikor csak tehetem, ott vagyok közöttük és irányítom őket, ha kell. De hála Istennek eljutottunk arra a szintre, hogy az első generáció tanítja a frissen felkerülő elsős generációt.
Én nem csak az iskolai miséken szoktam minisztrálni, hanem mádon is, amikor unokatesommal elmegyek a templomba. A borvizezés mellett nagyon szeretek tálcázni is. Emlékszem, egyszer megkérdeztem Boros tanár bácsit, hogy morzsálhatok-e a Szent Misén. Ő nem értette, hogy mire gondolok. Elmagyaráztam neki, és így jött rá, hogy a tálcázásra gondoltam.
A fél évente megtartott iskola gyűlések alkalmával mindig kiemeljük azokat a tanulókat, akik rendszeresen járnak Szent Misére vasárnaponként, és ott oltárszolgálatot teljesítenek. Egy jelképes ajándékkal megköszönve próbáljuk bennük erősíteni azt, hogy amit tesznek, az jó, és büszkén vállalják társaik előtt, hogy az oltárnál Jézus szolgálni örömmel tölti el a szívet.
Jézus édes örömöm, jóságodat köszönöm! Szolgálhattam oltárodnál, kegyelmeddel megváltottál. Ha most házad elhagyom, kísérj minden utamon. Meg ne bántsam soha orcád, s add, hogy méltó legyek hozzád, ámen. Szent Tarzícius, a minisztránsok védőszentje, könyörög érettünk, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Most pedig Lindákné Bújdos Viktória tanítónő az ökoszakkör lehetőségeiről beszél. Iskolánk az elmúlt két évben elnyerte az ökoiskola és a teremtésvédő iskola címet, és ennek kapcsán indult el a harmadik évfolyamos diákok körében egy maréknyi kis csapattal 2025. szeptemberében első alkalommal az ökoszakkör. A csoport tagjai játékos, élményalapú tevékenységeken keresztül ismerkedhetnek meg környezetünk védelmének fontosságával, valamint a környezettudatos gondolkodás alapjaival. A foglalkozások szorosan kapcsolódnak a környezetismeret tantárgy tananyagához, annak elmélyítését, gyakorlati megközelítését szolgálják. A szakkör során életkoruknak megfelelő, változatos feladatokon dolgoznak. Közösen fedezzük fel a természet működését, beszélgetünk az élő és élettelen környezet kapcsolatáról, a növények és az állatok szerepéről, valamint az ember felelősségéről a természeti értékek megóvásában. A tanulást feladatlapok, megfigyelések és egyszerű kutatómunkák teszik színesebbé, melyek fejlesztik a gyerekek gondolkodását, probléma megoldó képességét és együttműködését. Legutóbbi kutató munkájuk a szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódott, ahol általuk kiválasztott témáról, mint például papírgyűjtés vagy használt sütőolajgyűjtés, összefoglalják a gyűjtés és újrahasznosítás lépéseit és azok fontosságát.
Az így keletkezett munkákból rádiós műsort szeretnénk készíteni az iskola diákjai számára, ezzel is felhívva a szelektív hulladékgyűjtésre a figyelmet. Kiemelt szerepet kapnak az interaktív játékok, melyek segítségével a tanulók észrevétlenül sajátítják el az új ismereteket. A mozgásos, csoportos és gondolkodtató játékok nem csak a tanulási motivációt növelik, hanem a közösségépítést is erősítik. A gyerekek szívesen vesznek részt ezeken a tevékenységeken, bátran megosztják ötleteiket és tapasztalataikat. A foglalkozások fontos része a kreatív, kézműves tevékenység, mely során gyakran használunk újrahasznosítható vagy természetes alapanyagot. Így készítettünk a vízkörforgásához egy szemléltetést, melyet haza is tudtak vinni. A téli időszakban pedig nagy hangsúlyt fektetünk a madaraink gondozására, így folyamatosan töltjük az intézmény területein található madáretetőket, és a foglalkozás alkalmával együtt készítettünk madárkalácsot, melyet ki is helyeztünk a fák ágaira. Ezek a feladatok lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekek saját alkotásaikon keresztül megtapasztalják a fenntarthatóság jelentőségét, miközben fejlődik kézügyességük, kreativitásuk és az állatok iránti felelősségtudat és gondoskodás. Továbbá a szakkör keretein belül projektversenyre is készültek a gyerekek, ahol a vízkörforgása, víztakarékosság és a vízi élőlényekről szerzett ismereteikről adtak számot. A kitartó munka meghozta a várt sikert, hisz mind a két csapat országos harmadik helyezést ért el a versenyen. Az ökoszakkör nem csak ismereteket közvetít, hanem szemléletet formál. Arra törekszem, hogy a gyerekekben kialakuljon a környezet iránti felelősségtudat, és a mindennapokban is alkalmazható, apró, de fontos környezettudatos szokásokat sajátítsanak el. A foglalkozások jó hangulatban, aktív részvétellel zajlanak, ahol a tanulás valódi élményé válik.
Nagyon szeretünk ökoszakkörre járni. Sok érdekes videót láttunk a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a vízkörforgásáról is. A vízkörforgását az iskola melletti Várkárti tónál is megnézhettük, amikor a hűvösebb idő miatt párolgott a tó vize, amiből később felfelé szállva felhő képződött. Élvezettel készítettük el a madárkalácsot, amit mindenki maga helyezett el a kiválasztott fára. Nagyon örültünk a versenyen elért harmadik helyhez. Nagyon sokat dolgoztunk rajta közösen.
Köszönjük figyelmüket, örülünk, hogy meghallgatták az általunk összeállított műsort a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvolta Bújai János tagiskolája falai között történt eseményekről. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Bolyai János tagiskolájának iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsékné Antalóci Hajnalka a hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön. Nagyböjt van, és a nagyböjttel kapcsolatosan már nagyon sok mindenről szót ejtettünk az előző beszélgetéseink alkalmával. Beszéltünk ugye a Szent Gyónásról, beszéltünk a bűnök bocsánatáról, és ugye a bűnök bocsátával kapcsolatosan azért a mai alkalommal úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk a megbocsátásról, illetve a megbocsátás fontosságáról. Nagyon sok szentírási részlet hozható ide. Vannak olyan példabeszédei, illetve vannak olyan csodás gyógyításai, amikor konkrétan ugye megbocsátja az embereknek a bűneit, és aztán fizikálisan meggyógyítja őket, illetve példabeszédet mond, történetet mond el nekünk a megbocsátás fontosságáról, illetve van, amikor provokálják is őt, mondjuk az apostolok is akár, mert megkérdezik tőle, hogy hányszor kell megbocsátani. Erre is mond ő egy történetet, egy példabeszédet. De én azt gondoltam, és talán kezdjük ezzel, hogy amikor ugye bűnt követünk el, akkor elsősorban az Istentől kapjuk a megbocsátást, és ennek egy, és ezt is várjuk igazából, és ez a legfontosabb a bűnbánatunkban, hogy ő bocsásson meg, és aztán tudjuk a szívünket, és talán utána az emberek irányába fordítani. És egy nagyon szép történet, tehát mondott el Jézus a megbocsátással kapcsolatosan, mégpedig hát általánosan úgy ismert talán, hogy a tékozló fiú története. Lukács evangéliumában található ez a történet. Nyilván Jézus kihozza ezt a példabeszédet, a mennyei atya irgalmas mi volt erre, és hogy mennyire megbocsát a mennyei atya, hogy tehetünk mi bármiféle rosszat, eltávolodhatunk tőle bármilyen bűn elkövetésével, de hogyha ezt mi megbánjuk, akkor ő tárt karokkal fogad vissza. De most én egy picit igazából a ti gondolataitokra lennék kíváncsi a megbocsátással kapcsolatosan, illetve arra, hogyha te lettél volna az az atya, akkor hogy viszonyultál volna eleve a kezdeti szituációhoz, hogyan oldottad volna meg ezt a fiú hazajövetelét?
Megint csak azt tudom mondani, biztos már nagyon elcsépelt, hogy nyilván anyaként teljesen más, hogy élem meg, hogy egy gyerekem bűnt követel, nem tud olyan bűnt elkövetni, legalábbis remélem, hogy nem tud olyan bűnt elkövetni, amit én ne tudnék neki megbocsátani. Ha ő valami bűnt elkövet, bármelyik is a négyből, akkor én nekem azon kell elgondolkodnom, hogy, és ezen is szoktam elgondolkodni, hogy nekem a nevelésükbe volt valami hézag. De remélem, hogy pont azért, mert úgy neveltem őket, ahogy kell, legalábbis remélem, ezért nem fognak elkövetni, de anyaként nem valószínű, hogy nem tudok megbocsátani.
Én úgy vélem, hogy az atya nem tehet más, mint hogy kiadja Just. Tehát a saját életemben is, ha ott állnak a gyermekeim, hogy szeretnének életet kezdeni saját önállót, akkor ha megtehetem van valamim, akkor ki kell adnom a Jussukat, és el is kell őket bocsájtanunk, hiszen ez volt kell a felnőtté váláshoz, és talán a fiúnak is kellett ez. Az egy másik kérdés, hogy mi lebeg a szemem előtt, amikor visszatalál. Mert elvileg nem kellett volna tudni az atyának, hogy mi történt a fiúval. Ő csak azt kellett, hogy szárnya, hogyan látta őt visszatérni. Mert mindenkire rá van bízva az, hogy hogyan éli meg az Istentől kapott talentumait. Tehát ebben mindenkinek megvan a szabadsága. Ha az én gyermekem vétkes módon pazarolja a talentumait, akkor természetesen benne van az emberben, meg bennem is, hogy akkor hogyan látnám viszont. És ha tényleg szeretem a gyerekemet, én vágynék rá arra, hogy nem az, ahogy kioktassam, hanem arra, hogy rátaláljon arra a gyermekem is, hogy nyomorúságos helyzetbe került a bűnének következményeként. És ha ő erre rádöbben, és nem azért jön, hogy még korduljon tőlem további pénzeket, akkor természetesen miért ne tehetném azt meg, hogy ebben a nyomorúságos helyzetében felkarolom. És azt hiszem, talán ennek a tékozó fiúnak is az egyik üzenete lehet az, hogy az atya a nyomorunkból ki akar minket menteni, és meg akarja tenni azt, amire vágyunk, hogy kiengesztelődjünk. Egyébként nem tudom, abban a történelmi helyzetben lehetséges, hogy ez egy jogi helyzet volt, hogyha valaki kikérte a Jussát, mint másodszülött fiú, akkor gyakorlatilag jogvesztő lett az ő helyzet a családban. Tehát ilyen szempontból természetesen megtehette volna az atya is, hogy elküldi, De hát látta a nyomorúságát, tehát látta, hogy hogyan érkezik vissza, és megesett rajta a szíve, mint ahogy a Bibliában többször is van erről szó, hogy Jézusnak is megesik a szíve a nyomorúságban lévő szerencsétlen embereken, akik a bűn rabjai gyakorlatilag. Nem tudom, amikor nem a nyomorúságot tapasztalom, hanem a családban, hanem pont az ellenkezőjét, hogy ebben mögött még egy további számítás van, azt nem nagyon tudom megbocsátani. Azt nem nagyon tudok akkor toleráns lenni, hanem akkor úgy kicsit úgy egyfajta sértődöttség van bennem, hogy hülyének nézel most ennek. És nyilván nagy gyerekekkel nagyobb dolgok történnek, kicsikkel kisebbek, mert ugye ez nagyon komoly dolog, amiről a fékozó fiú szól, de meg kell adni a lehetőségét annak, hogy kiengesztelődjünk egymással, tehát ez nagyon fontos.
Nyilván, hogyha én is úgy gondoltam, hogyha a gyerek elkövet bűnt, keresztény családok vagyunk, és azért mondtam reményeim szerint a neveltetésükből adódóan nem követnek el olyan hatalmas nagy bűnt, de ha mégis elkövetne, hiszen emberből vannak ők is, és nem a szoknyám mellett vannak, ha elköveti azt a bűnt, és látom rajta, hogy emészti, és bántja, és amit Zoli mondott, hogy valóban nem a újbani kihasználás lebeg a szem előtt, hanem tényleg az, hogy megbántam, itt vagyok, és megpróbálom jóvá tenni, nincs más lehetőségünk szülőknek. Egy külső ember nyilván más, de az a baj, hogy én mindenkinek megbocsátok, szóval.
Erről majd kicsit később. Szerintem ebben a történetben a kezdetében és a befejezésében is az a végtelen szeretet, tehát egyrészt szülői szeretet, végtelen szülői szeretet nyilvánul meg, hogy egyrészt nem akadályozta meg abban, tehát megadta neki a szabadságot, hogy önmaga dönthesse el, hogy gazdálkodik ezzel a vagyonnal is, meg a saját talentumaival is. Tehát ebben is megadta a szabadságot, mint ahogy mi is megkaptuk az Istentől a szabadságot, hogy döntünk, hogy mellette vagy nélküle. De ugyanakkor, amikor tényleg látta, hogy itt mondtátok, hogy olyan nyomorúságos helyzetben tért vissza, akkor szintén a végtelen szülői és ember szeretet által fogadta vissza, és örült annak, hogy ha meg is tapasztalta a bűnt meg a nyomort, de visszatalált oda a szülői házhoz, atyai házhoz, és azt hiszem, hogy ez volt az alapja az egész cselekedetének az atyának is. Így van, és azért a Szentírásban szerepel, hogy az atya eléje megy ennek a fiúnak, ami azért Jézus korában nem volt jellemző. Tehát az atya az nem ment elé a fiúnak, és főleg nem annak, aki önmagától elment az atyai háztól, és kikérte a jussát. És itt pedig az a nagyon szép gesztus van, hogy felrúgja az atya még ezt is. Tehát tulajdonképpen nagyon szép, tehát ez egy nagyon-nagyon alázatos és önfeláldozó dolog szerintem, hogy fontosabb volt neki a gyermeke, mint azok az elvárások, amiket esetleg ott a környezete feléje támasztott. Hogy az én családomban azért a férfi vonal, vagy hát igazából a neveltetés olyan érdekes volt, hogy nálunk a családnak a felépítése az úgy volt, hogy a családfő az nyilván az apa, a férfi. Nálunk ugye nagyapám volt az, aki ugye a családnak a feje volt, és ő úgy neve, érdekes, hogy nekik is ugye két fiúk volt, és úgy lettek nevelve, hogy amikor ezek a fiúk mindig megérkeztek innen-onnan, nagyapám nem ment eléjük, hanem bent a szobába várta, hogy a fiúnak kellett ugye bemenni, köszönni. Abban a faluban így nevelték, vagy ez volt a rend, vagy ebben a családban, és nagyon érdekes volt, hogy aztán később, mikor ugye ezek a fiúk felnőttek, és családos, illetve hát az egyik a családos ember lett, a másik meg nem, akkor itt ő élete végig ezt fenntartotta, ezt az állapotot, nagyapám amíg élt, és ugye némelyikőjük azért rágált ellene, hogy hát miért nem jön ki eléje, és miért nem köszönti, de sohasem ment ki.
Szeressétek egymást, szüleidért, berejtik cseppjeiért, áldja meg őket az Isten százezerszer fenn a mennyben. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymást, mint én szerettelek. Mondj hálát az Úrnak életedért, minden egyes pillanatért, mit éltél, s mit élni fogsz, mit kaptál, és mit kapni fogsz. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymás, mint én szerettelek. Mondj hálát az Úrnak kedvesedért, minden egyes mosolyáért, áldja meg őt az Isten, mert nélküle élet nincsen. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymás, mint én szerettelek. Mondjatok hálát az Úrnak ezerszer, ajkatokról csak hála zengjen. Pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymás, szeressétek egymás, szeressétek egymás, mint én szerettelek.
Nekem nagyon tetszik ez a példabeszéd, és megmutatkozik számomra is a nagyon nagy szeretete az atyának, és igazából ezt levetíti, tehát Jézus a mennyei atyáról beszél gyakorlatilag, de hát ugye ott van az a másik fiú, és őről mi a véleményetek?
Nyilván azok mi vagyunk, tehát igen, tehát én úgy gondolom, hogy az emberi igazságérzet és egyéb szocializációs tényezők eredményeként is mondhatjuk azt, hogy akár simán mi is megmondtuk volna magunkét az atyának ott abban a helyzetben, amiben került, vagy amiben becsöppent a nagyobb fiú is. Mert mi azt a fajta önzetlenséget és azt a fajta tökéletes szeretetet, ahogyan az atya viszonyul a gyermekei, azt mi nem értjük. Azért lássuk be, ahogyan a szülők szeretik a gyereküket, ez nem ugyanaz, ahogyan a gyerekek szeretik egymást, tehát különösen egy olyan helyzetben, egy olyan világban, amikor ezek az elvárások, amiket te is mondtál, Hajni, gyakorlatilag leírva is, vagy íratlanul is, de törvényként ott lebegnek. Tehát nyilván itt az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor adatik egy ilyen helyzet az életünkben, akkor hagyjuk-e, hogy elruhalkodjon rajtunk a megsértettség, vagy eszünkbe jut el a tékozó fiú története.
Hogy az irítség, nem? Tehát ez annyira tipikusan hozza a mai embernek a, nem? Tehát, hogy valaki egy kicsit elkobászol a közösségtől, mert mit tudom én, mi meg mondjuk folyamatosan benne vagyunk, dolgozunk benne, stb., és akkor visszajön, és hopp, mondjuk learatja a babérokat, és ezt így nagyon nem tudjuk elviselni, vagy júj, hát ő milyen életet élt, és akkor jaj, hát most ő megtért, vagy megváltozott, vagy teljesen mindegy, és akkor ugyanolyan értékes része lett annak a közösségnek, mint mondjuk én, aki meg aztán én annyira nagy glóriával a fejem fölött, és teszem bele, és csinálom. Tehát, tehát mi más mércével mérünk, mint amivel az Isten. És ezt nagyon nehezen tudjuk elfogadni. Erről mi a véleményetek? Mert azért ugye emberekkel foglalkoztok, és nagyon gyakran szembesülünk pontosan ezzel, hogy hát én sokkal jobb vagyok, mint ő.
Hát igen, mert mi úgymond belülről kifelé tekintünk magunkból, tehát mi bennünk minden úgymond idézőjelbe tökéletes,
mi jól csináljuk, és jók vagyunk, és mint egy, nem tudom, mint egy színházban nézzük a másikat, hogy az ő cselekedetei, azok ilyenek, olyanok, amolyanok, és ha nincs megfelelő önkritikánk, vagy önismeretünk, akkor tényleg el tudunk csúszni ebbe az irányba, hogy én tökéletes, jó vagyok, én ugye ő otthon maradt, ő végezte a dolgát, és mindent jól csinált, szót fogadott, stb., és akkor bezeg az a másik, milyen kilengéseket végzett, tehát az bűnös, én jól vagyok. Hát ez azt hiszem, hogy emberi gyarlóság belénk teremtődött végül is, bennünk van, csak megfelelő vagy önkritikával, önismerettel, hittel, imádsággal, tehát többféle módszerrel próbálni kell ezt leküzdeni, ezt az önzést, ezt az irítséget, vagy ezt a saját magunk túlbecsülését. Van, amikor sikerül, van, amikor nem.
Éreztetek már ilyet?
Nyilván mindenki átél az élete során ilyet, vagy ehhez hasonlót, nyilván nem ilyet, ehhez hasonlót. Mindenkinek a saját életében leszűkített keresztmetszetbe, ki mit kap az élettől, de helyén kell tudni kezelni dolgokat. Lehet, hogy azért, mert tényleg emberekkel foglalkozunk, és más az ítélő képesség az embernek. Én nagyon-nagyon sokszor a szerencsétlenbe is megpróbálom meglátni, hogy most ő miért ilyen, vagy miért lett ilyen. Az egy valahonnan kiindult, hogy oda jutott. És hogyha a gyökere megvan annak, hogy nem kritikát alkotok, hanem látja a másik ember, hogy próbálok neki segíteni azzal, hogy ötleteljünk együtt, hogy én sem vagyok szent, te sem, próbáljuk már így közös nevezőre hozni, hogy akkor mi a helyes neked, akkor úgy sikert ér el az ember. Ha nagy arccal megyek az emberek felé, és a másiknak nagyobb van, vagy közel akkora, mint nekem, na ott vannak csatározások, napi szinten van ilyen ember az életemben, akivel nem tudok egyről a kettőre jutni, mert amikor ő közeledik, én lépek hátra, amikor én közeledek, ő lép hátra, soha nincsen meg az a középső kis mezsgye, amin tök normálisan el tudnánk egymás mellett menni, és ebből adódnak konfliktusok, és nyilván ez nekem a kedvenc szavam az ego, most is mondom, hogy az ego miatt van. De nincs olyan ember, akinek nincsen az életében olyan, hogy alul vagy felül. Nyilván talán jobb az, hogyha egy kicsit túlértékelem magam, mint le. Mert az abból még lehet faragni. Aki már nagyon-nagyon lentre értékeli magát, az nagyon-nagyon nehéz felhozni. Főleg már a mi korunkban nagyon nehéz.
Nagyon közelítél meg a témát, hogy nagyon nehéz úgy szeretni, mint az atya. Lássuk be, ha úgy szeretni, mint az atya, akkor hatalmas kockázatokat vállalunk az életbe. Tehát, hogy nyilván azzal, ahogyan szocializálódunk az életünkkel, hogyan kell viselkedni másokkal, hogyan tudom megvédeni magam, stb. Csomó olyan magatartás és akár mondani értéket idézőjelbe veszünk magunkra, amit aztán minden egyes döntésünkben előjön és gyakorlatilag részévé válik a személyiségünknek. Én sokat gondolkodtam egyébként ezen a fiún, én nem tudom őt elítélni, tehát a másik fiút is. Tehát ő legalábbis a történet szerint, ha nagyon a szavak szerint szintén, tehát nekem még egy gödőjét se adta, hogy mulassak a barátaimat. Tehát őnerról neki milyen atyakép alakult ki? Tehát, hogy ő végig meg akart felelni a törvénynek, az elvárásoknak, annak, ahogyan az atya iránt kell, atyák tisztelni kell, és így tovább. És ebből a szemszögből nézve az, amit ő mond, az egy igazság. Méghozzá egy társadalmi igazsága. Az, hogy most szembesül az atyának egy olyan tulajdonságával, amit te is mondta, Anyi, hogy szembe megy a törvénnyel, és tehát, hogy az igazi szeretet az nem ismer törvényeket, annak nincsenek határai, és így tovább, aztán őt is rendkívül meglepi. És sokszor vagyunk így, nem? Tehát, hogy az igazi nagy szenteket valahogy úgy nem is tartjuk normálisnak, nem? Tehát, hogy mit csinál ez meg? Miért csinálja? Tehát, ilyenkor is olyanok vagyunk, mint ez a nagy fiú, hogy ott állunk tétlenül, és tudjuk, hogy valahogy miért. Ő is örül neki, hogy szerintem, hogy hazajött a testvére, de úgy meg megbotránkozik, hogy azért milyen utat jár be? Én ezt se engedtem meg magamnak, akkor hogyan?
pedig biztos, hogy megengedhette volna magának, tehát nem azt, hogy most ő is kikérje a jussát, hanem azt felejtett el ez a nagyobbik tesó, hogy ő folyamatosan ott volt abban a jólétbe, amiből a kicsi ugye kiment, és aztán rádöbbent, hogy ő miből ment ki, és ezért vágyott vissza, és neki ez természetes volt, az a közeg, amiben odáig tartózkodott, vagyis az atya közelsége.
Há, igen, nem? De ő meg akart felelni ebből adódó minden egyes feladatnak, tehát ő egy
olyan,
ő volt
az a szótfogadó típus,
igen,
volt.
Igen, ő volt az, aki tovább viszi a vagyont, ő az, aki tovább viszi a tekintélyt, a családnak, stb. Ő ennek végig meg akart felelni. Ebből a szemszögből nézve én azt mondom, hogy mi is, akik keresztények vagyunk, benne vagyunk az egyházba, mélyen gondoljuk, stb. Mi egy kicsit azért bennünk is megvan ez a fajta gondolkodás, nem? Hogy a kívülállók most hogyan bocsássak meg neki, vagy meg amikor volt a rendszerváltás, nem emlékeztek, hogy utána csomó olyan ember jelent meg a templomba, akiről tudtuk, hogy nemhogy nem volt hívő, hanem még kifejezetten ellene is dolgozott az egyháznak, és akkor együttünk padban. Nem? Te emlékeztek? Ezzel most mosolygunk, de tényleg így volt.
És megint hol vagyunk? Az alázat és szeretet. Az apa szerette annyira, hogy visszafogadta, ő benne pedig volt annyi alázat, hogy tudom, hogy bűnt követtem el. Hazamegyek, nagyon nehéz egy szülő elé odaállni. Biztos, hogy mindegyikünknek van olyan története, amikor valami csibészséget elkövettünk gyerekkorunkba, és mondjuk az apánk elé odaállni. Hát nekem az egy rém történet volt. Eleve 2 méteres volt apukám, és odaállni elé, és mondani, hogy bocsánatot kérek, hát azért az egy rossz dolog. És ahhoz egy nagyon nagy alázat kell, és nagyon kell szeretnem az apámat, Hogy ennyire bízzak az ő józan ítélő képességébe, hogy nem agyoncsap vagy kilógat, hanem azt mondja, hogy jó, hát nyilván nem tetted jól, hogy ezt megtetted, de nekem soha nem volt olyan történet, vagy nincsen olyan történetem, amire azt mondta volna apukám, hogy menjél innen, biztos egy gyere. Mindent megbocsátottak nekem is, nyilván nem is követtem el olyan nagy bűnöket.
Zoli, te még szerettél volna valamit így?
Igen, tehát én úgy érzem ebben az egész történetben, hogy egy végtelen fontos az, hogy a fiú tudja, hogy mi vár rá otthon. Tehát azért indul el, nem azért indul, tehát egy olyan családban, ahol folyamatos széthúzás van, agresszió, stb. Az a legmélyebb helyzetekből, emberi helyzetekből a nyomorból se fog hazamenni és bocsánatot kérni, mert nincs miért. És itt ez a tékozó fő olyan, mint mi, tehát hogy tudja, hogy mit várhat. És ez az óriási bizalom is benne van, és talán akkor, amikor elmegyünk gyónni, akkor ez a bizalom működik bennünk, hogy igen, én ezt a kapcsolatot helyre szeretném hozni, amennyire a lehetőség engedi, és ebben is megvan a szabad döntése, hogy akkor az atya hogy fogadja.
Nyilván. Tudja, hogy mi vár rá, és igen, tudja, hogy a biztonság vár rá, a szeretet vár rá, a megbocsátás vár rá, és ugye ez van Nagybőjtben is, hogy amikor a lelki terheinktől próbálunk megszabadulni és oda menni, ugye a Szent Gyónásban is Jézushoz, vagy esetleg a kereszt lábához, és hozzá egy kicsit jobban közeledni, illetve jobban átérni a szenvedését, akkor tudjuk azt, hogy ő a szeretet, és ő fog ránk várni ott, és merjünk is hozzá menni. Talán ez legyen a mai beszélgetésünknek a végszava, hogy merjünk bátran Jézushoz menni, és ő tátkarokkal fogad bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mikében, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!